Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben az Emmausból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszerre csak megjelent közöttük Jézus, és köszöntötte őket, békesség nektek. Ijedtükben és félelünkben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek, a kezemet és a lábamat én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok, a szellemeknek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk, van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat, fogta, és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk, ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében és a prófétákban meg a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta, megvan írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnapra föl kell támadni a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az Úr Jézus elég furcsa bizonyítékot mutat a hitetlenkedő és elképett apostoloknak. Nézzétek meg a kezemet és a lábamat! Nyilván a fölfeszítés sebeit mutatta meg nekik az Úr, mintha valamennyien szemtanúi lettek volna Krisztus kereszthalálának. Pedig csak János volt az egyetlen, aki mindvégig kitartott mestere mellett. A többiek már a kertből szétfutottak, és Pétert is elűzte az önmagában való nagy csalódás és a háromszori tagadás szégyene. Mégis nyilvánvalónak tűnik, hogy az eseményekről mindannyian értesülhettek. Nem csak az Úr haláláról, hanem a kivégzés megalázó és kegyetlen voltáról is. Hiszen a halálra kínzott üdvözítőt nem csak felfüggesztették a keresztre, elrettentő példaként, hanem valóban feszítették is, és szögekkel rögzítették, hogy minél nagyobb és kegyetlenebb kínokat kelljen elviselnie. Így a többiek is tudhattak a szögek okozta sebekről. De azért furcsa, hogy a halál nyomaival akarja bizonyítani az életét. Ez a bizonyíték valószínűleg az ijedtük okát akarta kivédeni. Szellemnek vélték az Urat, vagyis azt hitték, hogy az egykor élő Krisztus szelleme jelent meg, mint egy kísértve őket. Talán még azt is gondolták, hogy ez a számonkérés pillanata. Krisztus visszatér hozzájuk, hogy szemükre vesse megfutamodásukat, önféltésüket és elpártolásukat. Talán ezt mégsem feltételezhették arról, akit egész életükben szelídnek és megbocsátónak tapasztaltak, és a hibákat is olyan tapintattal kezelte. De úgy látszik, hogy bennük is élt valami babonás félelem a szellemektől, kísértetektől, hiszen amikor a vízen járva közeledett hozzájuk a sötétben, akkor is szellemnek vélték az Urat. Élhetett bennük az emlék arról, hogy Saul megidéztette magának Sámuel próféta lelkét. De a környező népekben is élt annak a tudata, hogy a lelkek nem csak felidézhetők, hanem vissza is térhetnek, vagy éppen a jövendőmondók kapcsolatban is állhatnak a szellemekkel. Erre a félelemre mindenképpen jó orvosság volt a sebek fölmutatása. hiszen a szellem nem viselhet testi sérüléseket, annak nem lehet ilyen kárt okozni. Ha tehát Jézus testén sebek láthatók, akkor ő nem lehet szellem, hanem csak is testi valóság. Bár ez talán még hihetetlenebb volt az apostolok számára, akik nem tudták fölfogni a föltámadásról szóló jövendőlését sem. Az emberben joggal fölmerülhet a kérdés, hogyan lehet, hogy az Úr a föltámadásban is megőrizte a sebeket? Meg az is kérdés, hogy miért csak a szögek okozta sebeket? Hiszen korbácsolták, ütötték, verték, tövissel koronázták. Igyekeztek minél jobban eltorzítani őt. De ilyen sebekre nem hivatkozott az Úr, ezeket nem mutatta föl. Ő nem ilyen ijesztő jelenség volt, ahogy apostolai között termett, hanem csak a rendkívüli és szokatlan. Ezt a dolgot annál is inkább fölkérdezhetjük, mert a szentek életében arról olvashatunk, hogy a látomásaikban az Úr Jézus szépnek látták, és könnyen ráismertek a vonásaira. Ugyanakkor arról is olvashatunk, hogy azok, akiket az Úr kitüntetett a stigmákkal, szent sebeinek fájdalmaival és viselésével, a haláluk után már nem lehetett látni rajtuk a testükön Krisztus sebeinek nyomát, sőt, legtöbbjüknek a teste el is porlatt. A halálukkal eltűntek a stigmák, és bizonyos mértékig maguk is megszépültek a halálban. Ez utóbbi dolgot talán meg tudjuk magyarázni, az Úr sebeinek viselése és fájdalmainak hordozása a szeretetük jutalma volt e világi kitüntetés számukra. Ezeket nem természetes úton, hanem természet fölötti módon kapták meg. De ezek a sebek nem a természetükhöz kapcsolódtak, hanem csak az emberségüket tüntette ki velük az Úr. Érdemeik látható elismerése volt stigmatizáltságuk. Az a kérdés, hogy más világi életünkben a föltámadás után fiatalok leszünk-e, vagy miként fogunk kinézni, valójában nem válaszolható meg. A Szentírásból erre nézve két idézetet hozhatunk föl. A Jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálem leírásánál találjuk Isten kijelentését. Íme újjá alkotok mindent. És még ezt a megjegyzést is hozzá, az első ég és az első föld elmúlt. Szent Pál apostol pedig, amikor fölveti ezt a kérdést az első korintusi levelében, ezt írja magyarázatul. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Majd pedig arról beszél, hogy szellemi testünk lesz. De annak tulajdonságairól nem tudhatunk semmit. Az azonban kikövetkeztethető, hogy Isten nem a bűn nyomorúságait hordozó testet tartja meg, mert a bűnnek még a nyomát is el akarja tüntetni, felettetni a föltámadásban. De az is fölmerülhet persze bennünk, hogy majd akkor lesz-e értelme egyáltalán megkülönböztetésnek fiatal és öreg. Mihez képes lehetne ilyen vagy amolyan az időtlenségben? Úgy gondolom, hogy a föltámadásban inkább az emberre jellemző jó vonások fognak megmutatkozni, nem pedig az arcvonások. Visszatérve az Úr szent sebeire, valamiféle párhuzamot fedezhetünk föl az Úr megtestesülése és megdicsőlése között. Szent Pál megfogalmazását használva, a megtestesüléskor a fiú odahagyta a maga isteni dicsőségét egy időre, és szolgai alakban mutatkozott előttünk. Az emberséget azonban nem ideiglenesen öltötte magára, mint valami álruhát, hanem valóságos ember lett. Amikor pedig a halálában megdicsőült, odahagyta a szolgálatot, és felöltötte az isteni dicsőséget. Pontosan ezt kérte az atyától a főpap imádságában. Most dicsőíts meg engem te, atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Ezzel azonban nem odahagyta az emberi természetet, hanem újból az isteni dicsőséget érvényesítette. Az emberi természettel ő véglegesen és örökre egyesült, így lett állandó a mi megváltásunk, a mi időbeliségünk így kapcsolódik az ő örökké valóságához. A szolga alakkal alkalmazkodott hozzánk, a megdicsőült alakkal pedig Istennek mutatja magát előttünk. De miért tartotta meg a szögek sebeit a föltámadott testén? Az egyik ok valószínűleg az volt, hogy így igazolta, azonosította magát az apostolok előtt. Ez tehát külön elhatározása volt az Úrnak, és itt ismét felfedezhetjük végtelen tapintatát és figyelmességét irántunk. Mindenben úgy cselekszik, hogy segítsen minket, és könnyítse a hitünk dolgát, és az ő hozzá való alkalmazkodásunkat. De megtarthatta ezeket a sebeket azért is, mert ezek az Atya megdicsőítésének eszközei voltak. Ez a dicsőség pedig nem enyészik el, amint az ő minden mind halálig való engedelmessége sem. A sebek bizonyítékok arra, hogy Ádám engedetlenségének adóssága kiegyenlítést nyert Krisztus halálig való engedelmességével. Szent Pál apostol úgy fogalmaz az Úr lemondásáról és haláláról, hogy kiüresítette magát. A szó tartalma pedig nem az, hogy a fiú lemondott volna a maga isteni dicsőségéről, hanem csak fölfüggesztette azt, mert alkalmazkodott hozzánk, e világi emberekhez. Azt, hogy továbbra is birtokában volt ennek az isteni dicsőségnek, megmutatta a táborhegyi színeváltozással. Csak a használatáról mondott le egy időre. Most pedig, megdicsőülése után, éppen ezek a sebek bizonyítják, hogy az emberi természetről sem mondott le. Igaz, az emberi élet viszontagságaiból kiemelkedett, mert hiszen éppen ezek megváltására és érdemszerző voltának megalapozására jött közénk. Számára nem múló emlék a köztünk töltött idő földi élet, hanem Isten fiúi életének lényeges része. A halál legyőzését azzal tudta megmutatni, hogy újra él, a szenvedésnek értékesítésének lehetőségét pedig azzal, hogy továbbra is viseli a szögek nyomát. Nem azért vette le a szolga köntösét, mert az kényelmetlen volt számára, vagy megalázó, hanem mert az emberi természetet, a szolga alakját föl akarta emelni és megdicsőíteni. Éppen ezt jelezte az apostoloknak az utolsó vacsorán, amikor így szólt hozzájuk: már nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtulattam nektek, amit atyámtól hallottam. És ez nem csak ismereteket jelent, hanem az Atya szeretetét is, és dicsőségét is. A apostolok előtt fölmutatott sebek egyben az örök életet és annak dicsőségét is bizonyítják előttünk. Van tehát az a bizonyos mennyek országa, ahol helyet készített számunkra és valamennyünk számára. Realitása lett így a számunkra, sőt minden hívő számára is, hogy nem pusztán vágyakozunk oda, vagy álmodozunk róla, hanem a létezése olyan valódi, mint az Úr sebei a kezén és a lábán. Ezért hát ez a bizonyítás, bármilyen szokatlan és furcsa is, közel hozza számunkra életünk végcélját. Bizonyítja, hogy a földi bajok hősies elviselése valóban érdemszerző és Isten előtt értékelt cselekedet. Pont a szenvedés jegyei igazolják, hogy a szenvedés nem hiába való ideje a földi életnek, hanem megvan a maga szerepe. Ahogyan a háziasszony elkészíti és megfőzi a mindennapi ételt, hasonlóan az emberi élet nyersanyagát ízesíti, előkészíti és megfőzi a mindennapok törődése, vagy éppen a rendkívüli szenvedése az örök élet lakomájára. Az üdvösség ugyan Isten ajándéka, de mégis a mi előkészületünk és törekvésünk is szükséges hozzá. A sebek arra is figyelmeztetnek, hogy ne mindenáron élvezni akarjuk az életet, bár Isten boldogságra teremtett minket. A boldogság azonban nem azonos az élvezetekkel és a kellemes érzésekkel, mert a jól végzett munkában, vagy éppen a hősies helytállásban is megtalálja az ember a boldogságot. Krisztus sebeinek látása örömet ébresztett az apostolok szívében. Ez bátorítson bennünket is, hogy a mindennapi szenvedéseink, keresztjeink mélyén ott rejlik az az öröm, amit Krisztus ad. Így teljesedhet rajtunk a főpapi imádság utolsó mondata. Atyám, a szeretet, amelyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Amen.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.